ekstazija. Nažalost, više nije među nama, ali nam je ostavila u nasljeđe jednu vrlo vrednu knjigu sa naslovom u prevodu Zatišje. Za ovu priliku odabrali smo dva citata iz njene knjige i prigodne recitacije koje ćete sad imati priliku da čujete.
Redva ljubav do srednjih nemožatija koliko, možda istate da tvojala
Našu osadu bi se nevarno tento raz chceli predstaviť na trochu neobvyklý spôsob, totiž úryvkami z knihy Ticho, bajšanskej rodáčky, že aj teraz už nebojej, Anastázie Vozolkyovej Kutíkovej a priliehavými básničkami.
Poput leptira raširenih krila, smestio se selo kao u bajci, u dolini valovitog dna nekadašnje mora. Jablanovima i dudovima oljivečen kameni put iz grada vodio pravo do pred kašter i tu se potom račvao na dva kraka, koji bi jedan krak putnika namenika odveo do privrednog dobra, a drugi krak do susjednog, kako smo ga mi zvali do dovoljačkog sela. Ovaj kameni put je selo delio na donji i gornji kraj. Ali ovaj naziv je bio samo od geografskog značaja, jer je donji kraj jednim svojim dijelom dopirao već do brežuljka sa grobljem, a u gornjem kraju je također bilo mjesta sa nižim položajem na kojima su u kišovita proleća podzemne vode često preplavile bašnje. U gornjem kraju je živjela većina srpskih porodica, u kućama od cigala i sa velikim prozorima. Prolaznik bi, idući po nekoj od ovih ulica, na pročelju svake kuće mogao vidjeti na klinu okačen osušeni venčić spletjen ponegdje od svežeg poljskog cvijeća, a negdje od suvog cvijeća i bršljana, koji se određeno istog dana svake godine stavio na mjesto prethodnog venčića. Bilo je zato u gornjem kraju i prilično broj totskih, do slovačkih i mađarskih kuća. Njih je lako bilo razlikovati, jer kod Slovaka je trem većina bio molovan i to plavom bojom, a kod Mađara niti je bilo venčića, a i trem je bio ili bijeli ili tek ponegdje metlicom poprskan da se tragovi muva ne bi tako brzo primetili. U donjem kraju su živjeli većina Mađari i Slovaci, ali i tu je bilo i nekoliko srpskih porodica. Ovdje su velike kuće bile samo na velikom sokaku i njima su živjeli i mučni siljaci. U sporednim ulicama su kuće uglavnom bile od čerpića, nepečene glime, ali je i veliki broj kuća bio od naboja sa dva mala prozora sa ulice i trščanim krovom. Cigani su živjeli samo u donjem kraju, u malim kućicama od naboja, odvojeni od ostalih u blizini groblja u jednoj jedinoj ulici koja je imala tek na jednoj strani cigom usko popločan trotar. Kuće su sve redno bile okrećene, bijelo i u visini pola metra od zemlje s međom ili plavom crtom, štraftom, podcrtane. Ulica je i ovdje uvijek bila čista, pometena. Knjez ili starešina je vodio računa da ne bude nikakvog povoda za ogovaranje cigana. Muškarci su bili ili muzikanti, dakle svirali, ili su radili kao nadničari, a mlađi, koji su već završili nekoliko razreda seoske škole, u odjeljenju sa mađarskim ili srpskim nastavnim jezikom su radili u gradu. Svaki od njih je imao i zanimanje, zahvaljujući kojem je mogao da izdržava svoju porodicu. Među cikanima ovog sela nije bilo takvih koji kradu. Čak i onda nisu išli u krađu kad su gladovali. U takvim prilikama su radio odlazili kod imućnih seljaka i nudili se da se nacepaju drva, prekopaju baštu, urede dvorište i tek kako je njihova ponuda odbijena, tek onda su zatražili pače hleba, malo brašna, nekoliko jaja ili bolešljivo pile kokoš da bi mogli nahraniti svoju decu. O deci su grdeći ih neprestano brinule žene. One su kuvale, prale, krpile u selu dobijenu odeću, a pritom jednim okom otrile na decu koja su trškarala, skakala ili se koškala i tukla. Ciganke su odlazile kod imućnih seljaka da kreće, spremaju kuću, kopaju bašti, čerupaju guske ili patke, a usput bi, a da to njihov otac ne vidi, devojkama u karte gledale, trudeći se naravno, da samo lepo i dobro proriču, a za to bi onda dobile prošlogodišnje kisele krastavce, papriku, užetnu slaninu, a ponekad i već sasvim osušen pekmez ili kompot. Duž velikog sokaka su u besprekornom nizu stajali jablanovi, a na 4-5 metara širokom, pravom, obraslom pojasu između jablanu i trotoara su rasa stabla lipa i kestena. Pred kuće u ostalim ulicama su bila zasiđena stabla dudova, bagrema, oraha ili neke druge voćke i baštice šarenog cveća u kojima je od visibabe do kasnog krizantema uvek cvetao poneki cvet. Na vlašnjim terenima kroz koja je voda iz arteških bunara uskim kanalima hrulila ka krivaji, spuštale su vrbe svoje grane sve do bujnih i zelenih obala kanalića. Ovdje je s proleća na stotine i stotine malih pačića i guščića paslo uvijek svežu travu i tolikost da tako tolilo svoju glavu. Ti već uzalud tragaš za jablanima, neznani ljudi su ih posekli, otpremili neku daleko od sela. Ne znam da li je od njih postalo drvo za ogrjev ili su od njih napravili neke korisne predmete da bi i dalje nekome poslužili. Istina na malo drugačiji način od onog na koji su služili nama, koji smo se divili njihovoj vitkosti i kojima se srce uvek jače zakucalo kad smo, vraćajući se pešici iz grada, ugledali njihov taman stroj. Odmah smo kod kuće. Više nećeš naći ni arteške bunare. Neki od njih je presušio, a vodu iz drugih su podzemnim cevima uveli u kuće da žene i deca ne bi morala više puta na dan sa bunara u kantama vodu nositi. Vrh Jablanova u velikom sokaku napisivala su tri crkvena tornja i približno iste veličine. Zvanični jezik sela je uvijek određivala ovdašnja vlast, ali se ljudi na to nisu mnogo obazili. Srbi su tešno govorili mađarski, a mnogi i slovački jezik. Slovaci su znali i mađarski i srpski. Mađari u gornjem kraju su bolje znali srpski no slovački, dok je taj odnos u donjem kraju bio obrnuto s razmera. Ali svi su se sasvim lepo sporazumijevali na sva tri jezika. Često se dešavalo da razgovor započet na mađarskom jeziku bude nastavljen na slovačkom, a završen na srpskom jeziku, čak i ako je sabesednik Srbije već davno otišao. Svako je znao i nekoliko reči ciganskog jezika, iako su cigani samo među sobom govorili svoj jezik, a u selu su i oni govorili ili mađarski ili srpski. Ljudi su živeći jedni pored drugih naučili sve ovdašnje jezike i čak nisu puno pažnje obraćali na to kada kojim jezikom govore. Tek onda su to primećivali kada im je neko skrenuo pažnju. No šta je šanje paćan, pištaš ogor, povedaš, jer je razgovor tada vođen upravo na slovačkom jeziku. Da li je to zaista uvijek bilo tako, jer je više decenija duga upućenost jedni na druge doprinjela nastanku ove mešavine jezika? Danas na ovo pitanje niko ne bi znao odgovoriti. Da je na prašnjavim tavanima ostao po koji dnevnik iz vremena prvih decenija posle naseljavanja sela, možda bi se i našao neki odgovor. Ali oni stari bajšani, iako pismeni, nisu vodili dnevnik. Posle celodnevnog napornog rada oko stoke i na njivi nisu imali ni bolje da u svetlost petrolejske lampe na papir beleže događaje ili svoje misli. Zadovoljavali su se time da u staru Bibliju zabeleže datume rođenja, venčanja i smrti članova porodice. Može biti da im je veleposlanik svojom naredbom ovu ravnopravnost naredio, ali je i moguće to da su ljudi sami od sebe došli do zaključka da će udruživanje međusobnim uvažavanjem i poznavanjem jezika postići mnogo više nego ako samo svoj jezik znaju.
Részlet Bozóki Budik Anasztázia Szélcsen című könyvéből. A falu. Hogy mi a lényeg ennek a történetnek, rá fogtok jönni magatoktól is, amiből manapság egyre kevesebb van ebben az országban, abból abban a régi faluban, bőven volt, majdnem minden házban. Mint egy kitárt szárnyú pillangó, úgy pihent a mesebeli falu az egykori tengerfenék hullámosan merevedett völgyében. A várostól jegenyékkel és eperfákkal szegélyezett, köves út vezetett egyenesen a kastély elé, ahol szép vár, és egyik ágán is igazol állítottok a mezőgazdasági birtokra, másik ága meg a szomszédos telepes, azaz, ahogy mi mondtuk, Dobrovolyász faluba vezetett. Ez a köves út osztott a falu addigra és felvégre, de ennek az elnevezésnek csak földrajzi jelentősége volt, mert az addig egy része is felkúszott, már a temetődok felé, és felvégen is voltak mélyebb fekvésű területek, ahol első tavaszokon a talajvíz elárasztott a kertek alját. A felvégen lakott a szerb családok többsége téglákból épült, nagyobb lakos házakban. Némelyik utcán végig haladva az arra járó minden ház homlokzatán láthatta szegre akasztva a zászlárat koszorú, amit néhol friss mezei virágból, mások szalmavirágból, borostyából fontak, és az évnek egy bizonyos napján került a régi koszorú helyére. Akadtak a felvégen azért bőven tót, azaz szlovák és magyar házak is. Ezeket könnyen meg lehetett különböztetni, mert a tótoknál a gangi színese többnyire kékre volt pingálva, míg a magyar házakon nem volt virágkoszorú, és a gangot is csak fehérre meszelték. Esetleg néhol seprővel petyezték tartára, hogy ne látszom meg rajta, olyan hamar a légviszok. Vladéget inkább magyarok és szlovákok lakták, de itt is élt néhány szerb család. Itt csak a nagy utcán voltak magas téglaházak, amelyekben a módosabb gazdák laktak. A mellék utcákban a házak többsége vályokból épült, de elég sok volt még akkoriban a döngött falu, két apró ablakával az utcára néző nátfedeles ház is. Cigányok csak az alégen laktak, vert faluk apró házaikban. Elkülönülve a többiektől, a temetődom közelében egyetlen utcában, amire csak az egyik oldalára jutott, keskeny tégalyára. Házuk egytől egyik fehérre voltak messzelve, és fél méteres magasságban volna vagy két csika szekték el az alját. Az utca mindig tisztára volt cseterve, itt is. A vajda gondoskodott róla, hogy szó ne érje közösséget. Fényleg muzsikáltak, vagy napszámba jártak, sőt, a fiatalabbak, akik már néhány tosztályt is kiálltak, a falu iskolájának magyar, vagy szerb tagozatán, városban dolgoztak. Mindegyiknek volt valamiféle foglalkozása, amiből eltarthatta a családját. Ennek a falunak a cigányok között nem volt dolga. Akkor sem betemettek lopásra, ha nem volt mit enniük. Ilyenkor inkább benyitottak a módosabb gazdákhoz, felajánlva, hogy fát vágnak, felássák a kertet, vagy rendbe teszik az udvart. És ha csak a gazda utasította a felkínált szolgálatot, akkor kértek egy darab kenyeret, egy kis lisztet, néhány tojást, vagy beteges csirkét, tyúkot, hogy legyen mit enni adni a gyerekeiknek. Gyerekekkel az asszonyok törődtek, örökösen terelve rájuk. Főztek, mostak, foltozták a faluban kapott ruhákat, és közben készenükkel oda-oda néztek a szaladgálók, grándozók, veletegő gyerekekre. Cigányasszonyok eljártak a gazdasszonyokhoz neszelni, takarítani, kertetásni, libát, kacsát kopasztani, közben a nagylányok titokban, hogy az apjuk meg ne lássa, kártyát vetettek, és persze igyekeztek csupa szépet és jót mondani, és ezért aztán elkapták tavalyról felmaradt savanyit a tubortán, paprikát, avasztalonnát, néha még a beszállók legfárt befőttek is. Nagy utcán végig jegenik sorakoztak, azokon belül ház, meg eszenyefás nőttek, az út meg a járda közötti 4-5 méteres üvessávon. Többi utcában a házak elé eper, akáz, bió, vagy egyéb gyümölcsfát ültettek, meg talkavirágos kerteket, ahol a húvirágtól a kései krizantémig mindig időtött néhány irány. A nedvesebb részeken, ahol az átérjük kutakból kiömlő víz, keskeny csatornákon folyt a tekerdőbe, szomorú vizek lógtak, ágói kaptak frissán zöldelő parton felé. Itt tavasszal kiskacsák és kislibák százait étesték, és nyelték begyűjtve a soha ki nem szállató hevet. Te már hiába keresnéd a jegenyéket, idegen emberek kivágták, elszállították valahová messzire a faluból. Nem tudom, tűzifa letten, vagy hasznos tárgyakat készítettek belőlük, hogy tovább szolgáljanak, immár más módon, mint minket, akik csodálkozó sudás szépségüket szaporában vett a szívünk, amikor a városból hazavezető úton gyalogolva felbukkant előttünk a sötét sor falu. Most már nem sokára otthon leszünk. Az átnézni kutakat sem fogod megtalálni. Némelyik elapadt, másoknak a vizét föld alatti csöveken elvezették a házakba, hogy az asszonyoknak, gyerekeknek ne kelljen naponta többször sannákban cipálni haza a vizet. Nagy utca jegenyék fölé emelkedett egyforma magasságban, mint 300 tornya. A falu hivatalos nyelvét mindenki hatalom határozta meg, de az emberek ezzel nem sokat törődtek. Szerbek folyékonyan beszéltek magyarul, sokan szlovákul is, szlovákoknak második anyanyelvük a magyar, harmadik a szerb volt. Magyarok a felvégen jobban tudtak szerbül, mint szlovákul. Az alvégen ez az arány inkább a szlovák nyelv felé hajlott. De mindhárom nyelven egészen jól el tudtak beszélgetni egymással. Gyakran megesett, hogy a magyarul megkezdett beszélgetést szlovákul folytatták, majd végül szerből fejezték be, néha olyankor is, amikor a szerb beszédet jutás már igen elment. Cigányul is tudott mindenki, legalább néhány szót. Habár a cigányok inkább csak egymás között beszélték nyelvükön. A faluban magyar, hogy a szerb nyelvet használták. Együtt évben megtanulták egymás nyelvét, és már oda sem figyeltek, hogy mikor, milyen nyelven szólalnak meg. Csak akkor kaptak észbe nagy agotázás kísérletében, ha valaki rájuk szól. No, mi van Sanyivel, Cián Kisztasúból, Komedának? Mert ugye akkor éppen szlovákot folytatottam. Így volt-e mindig, hogy a hosszú évtizedek egymás utatsága alakította ki ezt a keverék nyelvet? Ma már senki sem tudna válaszolni a kérdésre. Talán ha felmaradt volna néhány napló, falu telepítése utáni évtizedekből, poros padlásokon, akkor ki lehetne böngészni a választ. De a régiek, ha bár írástudók voltak, nem vezettek naplót. Az egész napos munka után, szószáról körül, a földeken, nem volt már kedvünk, hogy a drága petróleummal világító lámpa mellett karcolják papír az eseményeket vagy a gondolataikat. Megelégedtek azzal, hogy az öreg Indiába bejegyezték a családtagok születését, házasságkötésének meg elhalálozásán utánkomát. Meglátja, hogy a földtársult parancsolta rájuk az egyenrangúságot, három nemzet és a három nyelv egyenrangúságát. De az is lehet, hogy az emberek maguktól jöttek rá, összefogással, egymás megbecsülésével, egymás nyelvének megismerésével sokkal többre mennek, mint csak a saját nemzetüket, saját nyelvüket ismerni. Az viszont egészen biztos, hogy a papoknak is részünk van benne.
Jediná, Búri, Kristusi Anastázie, Bozok jövej, Udíkové, Čiho. Ako motýl rozšírený krížel, učupila sa jediná v dolině vlnito z neravenných svakov niekdajšieho morského dna. Do poľami a morušami obľúbená kamenitá cesta viedla z mesta do Petkaštieľa, kde sa potom rozvetrila a cestujúci sa jednou jej vetvou mohol dostať do poľnohospodárskej majetok, pokiaľ tá druhá vetva viedla do susednej usadlínskej, ako sme ju nazývali, dobrovoľackej dediny. Táto kamenitá cesta delila dedinu na dolný a horný kraj, ale tento názov mám iba zemepisný význam, lebo jedna časť dolného kraja sa už vyšprchala smerom k cintorínovému kopcu a na hornom kraji tiež boli nižšie ležiace čiastky, čie záhumnia zadraždilých javí voda zaplavila. Na hornom kraji stehal vystavaný domov s veľkými oknami bývala väčšina srbských rodín. Prechodiac sa po niektorej z ulic, návštevník na každom z týchto domov mohol vidieť oklin zavesený osušený venček, niektorý upletený zo sviežých voľných kvetov, iný zo suchých kvetov a prečtanu, venček, ktorý istého dňa každého roku zavesili na miesto predošlého venčeka. Bolo však na hodnom kraji i mnoho slovenských a maďarských domov. Bolo ich ľahko rozlišovať, lebo u Slovákov i priedomie bolo maďované, čo zväčša chodro. Pokiaľ u Maďarov žiadneho venčeku nebolo, aj priedomie bolo na bielo okalené, alebo metličkou srkané, aby sa špina zapríčinená muchami tak rýchlo neuvíkla. Dolný kraj obývali väčšinou Maďari a Slováci, ale žili tu i niekoľké srbské rodiny. Tu len na veľkej ulici bolo vysokých domov stehál, ktorý bývali vlošnejší gazdovia. Vo vedľajších uličkách domy boli z nepálených tehál, u nás pálkov, ale v tom čase mnohé domy boli ešte z nabíjaných zeme, s dvoma malými oknami na ulic a trstinovou strechou. Cigáni bývali len na dolnom kraji, v malých nabíjaných domčekoch, oddelení od ostatných, v blízkosti kopca, na ktorom je cintorín, v jednej jedinej uličke, v ktorej iba na jednej strane bol úzky, tehlami vydláždený chodník. Domčeky boli opalené bielo a na pôl metra od zeme hnedou alebo modrou farbou potiahnuté. Ulica i tu bola vždy pozametaná. Vajda dbalo to, aby nebolo žiadnej príčiny pocičo zazvierať. Muži, muzikanti, kúdli alebo pracovali ako nádejníci a tí mladší, ktorí v srbskom alebo maďarskom oddelení dedinskej školy skončili niekoľko tiet, už pracovali v meste. K každý ima nejaké povolanie, vďaka ktorému si mohol vydržiavať rodinu. Medzi tigánmi tejto dediny nebolo takých, čo kradli. Ani vtedy sa nedali do krádeže, keď nemali čo jesť. V takom prípade radšej zašli k možnejšiemu gazdovi a polúkli, že nasekajú drevo, zrýňujú záhradu, urobia poriadok na dvore. A akých služby gazda nepotreboval, len vtedy si pýtali kus chleba, trochu múky, niekoľko vajec, alebo forej kurá či sliepu, aby mali čo dať jesť. O deťoch sa stáli karhajúc starali ženy. Oni varili, hrali, kládali šaty, ktoré v dedinu dostali a pritom jedným okom pozorovali behajúce a šteliace sa deti. Cigánky chodievali po gazdinám kaliť, jadiť, v záhrade kopať, kusy kačice šklbať a kradmo, aby to otec nevidel, dievkám karty hľadili a každá snažili sa samej dobrej a peknej o budúcnosti predpovedať a za odmenu potom dostali vlaňajšie kyslé uhorky, papriku, stupnutú slaninu a niekedy im zasušený lekvár alebo zavárané ovocie. Na veľkej ulici stále rád okolí a 4-5 metrov širokou trávu obrastenom priestore medzi cestou a chodníkom jasné lipy a kaštany. V ostatných uliciach pred domami boli moruše, agáty, orechy alebo iné ovocné stromy a kvetinové záhradky, ktorých od snežie niekto neskorých chryzantém vždy kvitol a písky. Na najvrchnejších mestách, kde sa voda z artéskych studní úzkými kanály mi poberala do krivaje, spúšťali smutné vrby svoje konáre nad stále svieže zelenej brehy tých kanálov. Na jar tu stovky a stovky malých kačičiek a hustých páslov a hrtalo nikdy nevyschnúcu trávu. Kedy si už márne hľadal tieto polie, neznámy ľudia ich vyťali, odviezli niekam ďaleko od dediny. Neviem, či sa z nich stálo drevo na obed, alebo z nich vyrobili osobné veci a ich ďalej trochu inak než nás iných slúžili. Nám však, ktorí sme ich obdivovali krásu, srdce rýchlejšie toľko, keď sme pešo inú cestou z mesta domov zazeli malý rad a pomysleli, už sme hneď doma. Ani artéske studne už nenájdeš. Niektorá vyschla, vodu z iných podzemnými cieľami zaviedli do domov, aby ženy a deti nemuseli denne viac raz v chanbách vodu domov vláčiť. Vrch do polí na veľkej ulici nadvyšovali tri asi rovnako vysokej kostolnej veži. Úradnú reč dediny určila vždy vrchnosť, ale si ľudia z toho nerobili veľkú starosť. Srbi plynne hovorili po maďarsky, mnohí aj slovensky. Slováci vedeli tak po maďarsky, ako aj srbsky. Maďari na hornom kraji hovorili lepšie srbsky ako slovensky, avšak na dolnom kraji sa tento pomer chýlil smerom ku slovenčinu. Ale medzi sebou sa často rozprávali všetkými troma rečmi. Často sa stávalo, že v maďarskej reči započatý rozhovor pokračovali v slovenčine a zakončili v srbčine, aj vtedy, keď srbský hovoriaci spolubesedujúci bol už dávno. Aj po cigánsky všetci vedeli aspoň niekoľko slov. Po cigánsky len medzi sebou rozprávali a v detine hovorili buď maďarsky alebo srbsky. Spolu naši rejúc sa vajšania naučili všetky tri jazyky a ani nedávali pozor na to, kedy ktorú rečou hovoria. Všimli si to iba s veľkým smiechom, keď ich niekto upozoril. No čo je, šani báťa, píš to šúgor, povedáte? Lebo práve po slovensky rozprávali. Či to vždy tak bolo, alebo nie, alebo ich dlhé 10 ročia spolunažívania na to prinútilo, kto to vie. Ale taká jazyková zmiešanina sa tu stvorila. Dnes by na túto otázku nikto nevedel odpovedať. Snáď, keby na tých povalách boli zostali niekoľké denníky z prvých 10 ročí po osídlení obce, dala by sa vyhrávať akási odpovedať. Ale tí starí, hoci aj gramotní boli, denník nepísali. Posle celodennej práce okolo domácich zvieratka na poli nemali už chuť do toho, aby pri drahej petrolejskej lampe na papier zaznamenali údaje a svoje myšlienky. Stačilo im, keď do starej Biblie zapísali dátum narodenia, uzavieranie manželstva a dátum umrtia členov rodiny. A možno im aj zemepán tú rovnoprávnosť prikázal. rodnopravno strof narodova reči, ali eto, možda je življa sami na to prišli, že združenjem, zdajom, ustjevanjem, a ovladnućim reči, dosjahnu vjacej, nješke bi len svoju materijsku reč poznali.
Štala do otavskih dveri i od zlata do pšenice, toplo od ciganskih budala i blatanskih očinaša. Vršitbenu i zadužniču, smeđu kao devojačka pletenica. Tu zemlju čardaša, čaša i bezemljaša, gde su služili genija i ljude za glavu skraćivali, gde su starice tepale i u pragove branile golim šakama, pa su je brali i ždrali rukama, crkavali i živeli, pa su je voljeli ljudi i pleli i psovali i plakali. Tu Vojvodinu, bogomoljačku i bezbožničku i vinsku, belju od jaganjaca i crnju od paljevine. Tu Vojvodinu, svetonikoljsku, velikogospojinsku, kad se lumpovalo od vršca do Temišvara, Sombora i Segedina, pa niko u brkovima nije imao gustu pesmu kao taj narod, narod rubijaški i prvomajski. Razbijenih temena i zuba, ta Vojvodina, ašova, britvi, molitvi i šamara, zarasla je u želje, u laž, u borbu, u izdajstvo, u ljubav. Volim je, jer svi smo široki i obični kao ova ravnica, jer smo i veliki i prokleti na ovim zelenim travama, milijuna suludih, rumenih zvezdanih ptica, večito će lepršati na našim umornim glavama.
Az én falunkban feketével húzták el a házak alját, és ősszel szárat raknak a döngölt zárt falakra. A falverők harangszókor szélvédett helyre a fal tövébe húzódnak, és súlyosan kanalazzák két bordó bőtéjükből a fokhajmás levest. Az én falum nem is az én falum, hanem a négy végszaké, mert egész éven át más sem éved erre, csak a tavasz, nyár, ősz és a tél. És én is elmaradozom, csak néha színházba megyek haza. És csak emlékeimmel lebegek falunk fölött, mint az idő. Ebben a falunkban élt apám, öregapám és annak apja, de egymással csak vigyasztásokon találkoztak. Öregapám piáteros volt, az apám dinnyegosztányos. Öregapám ritkán evett dinnyét, s apám ritkán jött piátera. A dinnyét már 3 év óta piacon veszem, meg is kapottatom, ahogy apámtól láttam kisgyerekkoromban. És nemrég, ahogy hazautaztam, az állomáson piákérre ültem, mert sárgott. És aztán csak kapottam a szemem, mert a járdáról szememben nyilasztak a vádló pillantások.